liter lehetetlenek tűnő feladatra vállalkozott legújabb könyvével, mindössze 220 oldalon, 30 film klasszikuson keresztül összegzi az amerikai film több mint 120 éves történetét. Az 1916-os Türelmetlenség című filmnél veszi fel a fonalat, és Christopher Nolan szuperhős filmjével, a Sötét lovaggal fejezi be az amerikai film különböző korszakainak az elemzését. Mindezt olvasmányos, élvezetes stílusban, egyaránt helyet kapnak a könyvben színes anekdoták, miniportrék és műfaj történeti áttekintések. Szia Péter, üdvözlünk a Filmo Podcastben.
Hello!
A drámai hatás kedvéért, ugye úgy mondtam a felvezetőben, hogy ez egy ilyen lehetetlennek tűnő feladat. Te is annak érezted, vagy ez csak egy klasszikus újságírói túlzás a részemről?
Elsődleges kérdés ennél, hogy mi a funkciója egy ilyen könyvnek. Számos olyan amerikai, angol száz, filmtörténeti, vagy bármilyen más történeti könyv volt korábban a példa, amit a szemem előtt lebegett, amik röviden, vagy relatíve röviden dolgoznak fel nagyobb fesztávú történeteket, és úgy láttam, hogy ennek azért megvan maga, hogy mondjam, technikája, vagy egyáltalán nem lehetetlen, csak el kell engedni azt a frusztrációt, vagy azt a stresszt, hogy mindent belerakjál a könyvbe, mert ugye az a lehetetlen, hogy ugye minden fontosat, vagy minden lényegesnek vélt dolgot belerakjál, mert akkor először 500, aztán meg 1000 oldalas könyved lesz, meg aztán 3 kötetes könyved. Inkább itt az volt a nehéz, vagy az volt a kihívás, hogy mi legyen a tartalomjegyzék, hogy mi legyen az a kevés, amin keresztül valami nagyot bemutatok. Az is volt a koncepció, hogy ez egy vállaltan szubjektív könyv lesz, hiszen hogyha szigorúbb, akadémikusabb szemüveggel közelítettem volna meg a témát, akkor biztos, hogy nem egy szerző ír röviden, hanem több szerző hosszan, és akkor egy közös, akár szerkesztő csapattal összerakni egy olyan könyvet, ami úgy, ahogy lefedi ezt a történetet, és mivel ez nem ez volt a helyzet, hanem egyedül írtam, ezért alapjáraton a saját ízlésemre hagyatkoztam.
De akkor azért ki is jelenthetjük, hogy ez Lichter Péter amerikai filmtörténete. Nem tudom, hogy itt a személyes szűrő akkor tényleg vállaltan ott van.
Abszolút, ez az előszóban, vagy a bevezetőben, ez szerintem kétszer is hangsúlyosan deklarálom, hogy itt van egy eléggé fontos személyes szűrő, ami én vagyok, és ez szerintem a szövegben sokszor vissza is tér, hogy nem egy teljesen mindentudó isteni akadémiai nézőpontból írom vagy beszélek, hanem kicsit, ahogy mondtad, anekdotikusabb vagy sztorizgatósabb, személyesebb nézőpontból, vagy esszeisztikusabb hangvétellel írok, és kész, ezt az emberi fölvállalja, legelején ezt így leírja, meg lefekteti a játékszabályokat, és utána meg felszabadul, és nem mondom, hogy bármit lehet ezek után, mert a végső soron a könyvnek az a címe, hogy az amerikai film rövid története, kikerül mondjuk az alól a stressz alól, hogy itt valami nagyon keretes, kerek és lekerekített valamit írjon.
Miért meg így elmerülnék magában a könyvben, én azért kijegyzeteltem, hogy a elmúlt 4 évben 8 filmmel kapcsolatos könyved jelent meg. Ebből egyértelmű, hogy te szeretsz írni, de miért szeretsz írni? Még erről mesélj nekünk.
Ez nagyon hosszú meg messze vezető történet, nyilván nem akarok hosszasan monologizálni erről, azon túl, hogy az ember nem nagyon tudja megragadni pontosan, hogy mit miért szeret csinálni. Nálam azért ez egy elég régi történet, mert én 10 évesen eléggé komolyan verseket írtam. Komoly alatt azt értem, hogy nem feltétlenül a minőség volt komoly, hanem a elhivatottság volt komoly, vagy az, hogy én mennyire komolyan akarok versírással foglalkozni, és aztán képbe jött a film nagyjából érettségi magasságában, és nem is írtam utána nagyjából 8 évig, se verset, se semmit, hanem filmeztem, és a Prizmával jött a képbe újból az írás, ami során felfedeztem azt, hogy amikor az ember filmekről ír, akkor éppen olyan felszabadult, meg olyan, hogy mondjam, a divatos szóval élve olyan flow-t tud átélni, mint versírás, vagy bármilyen más prózai szövegírás közben. Itt csak az a lényeg, hogy olyasmiről írjon az ember, amit iszonyatosan szeret, vagy ami nagyon izgatja. Éppen emiatt nem írtam soha, vagy nagyon kevés kritikát írtam. Mindig csak arról írok kritikát, ami tényleg nagyon tetszik, és ha felkér mondjuk a filmvilág kritikai írásra, akkor általában azokat vállalom, amit tényleg nagyon tetszett, vagy izgatnak. de nagyon kevés kritikát írok, én nem vagyok professzionális ilyen értelemben filmíró, hanem inkább ilyen rajongói filmesztéta vagyok. És azért szeretek írni, mert amikor a témák, amikbe így belemerülök, a filmek, meg ezek a rendezői életművek, azokat iszonyatosan szeretem, és egyszerűen baromi jó érzés elmerülni szövegírással, gondolkodni ezekről a dolgokról.
Arra megadtad nekünk a választ, hogy miért szeretsz írni, de itt van egy másik fontos kérdés is 2023-ban, hogy mert mostanság, aki cinefil, az leginkább a Letterboxdon adja ki magából a filmezési szokásait és véleményét, te viszont maradsz ennél a, hát most így idézőjelben elavult, nyomtatott formánál. Miért vagy ennyire régi motoros?
Mert biztosan közeledek a 40 felé, és kezdek megkeseredett konzervatív középkorú férfivá válni, és rettegni, és amit nem rettegni, hanem gyűlölni a technológiát és az újdonságokat. Nem, egyszerűen csak szeretem a könyveket. Nyilván van bennem egy ilyen félsz a technológiával, az internetek kapcsolatban, hogy bármikor elszállhat bármilyen weboldal, nem tudjuk, hogy mi lesz a Letterboxdal 5 év múlva, 10 év múlva. Prizma is, a Prizma Online is sokszor elszállt, és ilyenkor a szövegek egyik pillanatra a másikra eltűnnek, és a könyvekkel ez nem tud megtörténni, de a legegyszerűbb válasz nyilván az, hogy szeretem a könyveket. Tehát tök jó megfogni, felrakni a polcra, nézegetni őket, gyűjtögetni. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű oldala is a dolognak. Másrészt pedig, amikor az ember könyvet ír, akkor van benne egy ilyen régi módi fegyelmi kényszer, hogy nem lehet csak úgy oda kenni, meg oda tudom hányni valamit, mint ami sokszor, akár Letterboxdon, akár egy weboldal, vagy egy blognak a admin felületén az emberbe úgy könnyen kijön, azért a könyv esetében jó, hogyha egy picit így az ember rákészül, meg picit így foglalkozik a szöveggel. Na, tehát, hogy ott a szöveg az sokkal inkább szövegként, meg körültekintően van kikeltetve.
Ugye az elmúlt egy-két hónapban egy ilyen globális pánikká erősödött a ChatGPT megjelenésének a következménye. De ez bármikor eszedbe jutott, hogy nem sokára a Richter Péter helyett gépek fogják írni ezeket a könyveket?
Én nem tudom, én ezzel az egész ChatGPT-s AI témával én 3 percnél többet nem foglalkoztam, eddig egyszerűen nem érdekel. Hogy mondjam, azért nem félek attól, hogy majd oda fogom adni ezt a munkát bármilyen gépnek, vagy helyettem gépek fogják elvégezni ezt a munkát, vagy bármilyen alkotást, mert az ember élvezni tudja az írást, a gép nem, és amit élvezel, az átjön jó esetben. A szövegem. A gép nem tudja ezt élvezni, a gép egy gép, ami csak legyártja. Lehet, hogy 15 év múlva majd valami ügyes programozó le tudja az élvezetet is programozni, és akkor majd a szövegből majd lesznek lelkes, cinefil AI chat szövegek. Akkor majd lesznek. Abszolút nem érdekel. Én azért, nyilván azért írok, mert szeretem csinálni, akkor majd írják a gépek is, és kíváncsi vagyok, hogy melyik szöveget fogják majd szívesebben fogyasztani az emberek.
Hát akkor erre majd 10-15 év múlva visszatérünk, de akkor már lehet, hogy nem velem fogsz beszélgetni, nem a mesterséges intelligencia.
Nagyon szomorú lennék, hogyha egy Terminátorral kéne a Dénes helyett beszélgetni.
A Dénes alter egóval. Térjünk rá a könyvre, köszönjük, hogy hoztál belőle egy példányt. Akkor most meg is ragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy egy ilyen halvány piros színe van a borítónak, és szerintem itt még egy pillanatra ragadjunk le a felszínnél, mert ugye a legtöbb olvasó ezzel fog először szembesülni, ezzel a színnel. Ez a te választásod volt, ezt kaptad. Hogyan jött ki ez a halványpiros?
Hát a borítót, meg az egész könyvet, belívet is, meg a borítót is, a Páhegyi Flóra terveztem. Hogyha jól emlékszem, szerintem az ő ötlete volt. Én szerintem az amerikai zászló valamelyik színét akartuk, vagy az élénk kéket, vagy az élénk pirosat, de semmiképpen nem akartunk amerikai zászlót rátenni, vagy zászlószerűvé tenni. És emellett a minimalista, ám bár rendkívül figyelemfelkeltő pirosat az ember úgy észreveszi, ha mi már bemész a könyvesboltokba, akkor most már a borító tetemes része piros, vagy valamilyen éding színű, éppen ezért kevésbé fog kitűnni, bár szerintem a filmes könyvek az, ami mindig visszafogottabbak, vagy emberek, általában emberi arcok vannak rajta, mert celeb portré kötetekben úszunk, ott még talán ki tud ezt tűnni. Ennél több megfontolás vagy háttér gondolat nem volt mögötte.
Próbáltam valami komoly elméletet találni a szín mögött, és arra jutottam, hogy mivel az amerikai film szinte mániákusan vizsgálja az erőszakot, az erőszak következményeit, és emiatt lett ugye a piros a vér színe, ami tényleg egy ilyen központi motívum az egész amerikai film történetben, akkor ezt az elméletet most leúszhatom a WC-n?
Hát leúszhatod, de lehet, hogy nem, mert hogyha odalapozol a Believe, a borító első oldalára, tehát igen, ott az első oldalon látni fogsz a kezednél egy pisztolyt, amiből kijön egy rózsa, szóval lehet, ez egy easter egg, hogy valóban ilyen titokzatos háttérjelentéseket képvisel vagy bújtat ez a szín.
A bevezetőben érintetted azt, hogy mivel egyetemi tanár vagy, ezért előállt az a hálás helyzet, hogy ennek a könyvnek a tudásanyagáját, meg az elbeszélés technikáját te éveken át csiszolgathattad az egyetemi órákon. Mesélsz erről kicsit bővebben?
Persze, nagyon egyszerű, és szerintem sokaknál van ez így, akik tanítanak is, megírnak is, hogy itt a tanítás és az írás így összemosódik, vagy összekapcsolódik. Én megörököltem, amikor Pécsre kerültem 5 éve, a Pécsi Tudományi Egyetem filmtudományi tanszékére, akkor megörököltem egy kurzust, amit persze nagyon szívesen örököltem meg, és elvittem tovább. Amerikai filmtörténet kurzus volt. Ugye egy fél év az 12-13 alkalom, tehát 12-13 alkalomba kellett belesűríteni a teljes amerikai filmtörténetet, tehát ott kezdtem el csiszolgatni, plusz nyilván a szakirodalmat, akkor kezdtem el így hát gyűjtögetni, meg feldolgozni, és ott csiszolódott, hogy ez a tartalomjegyzék ebből a 12-13 alkalmas, tehát egy óra az nem másfél óra, tehát egy 12-szer másfél óra órányi anyagból lett ez így, ez a könyv nagyjából lekonvertálva. De ez sokaknál van így, akik írnak is, meg tanítanak is. A tanítás az azért egy nagyon praktikus ilyenkor, mert rá vagy kényszerítve arra, hogy iszonyatosan felkészüljél, hiszen kiállni és másfél órán keresztül beszélni, az hát sokkal stresszesebb, mint ülni a laptopod előtt és írni. És arra is rákényszerít, hogy egy kerek az összefüggéseket a lehető legkerekebben elmond, hiszen itt leggyakrabban elsősöknek tartom ezt az órát, ez egy bevezető jellegű cucc, meg akár az is lehet, hogy nem is filmszakosok, hanem az egyetem különböző szakjairól jönnek szabadon választhatóként, és ők lehet, hogy semmit nem tudnak a filmtörténetről, tehát gyakran rá vagy kényszerülve, hogy ilyen alapdolgokat gyorsan, egyszerűen így elmondj.
De akkor a könyved, sőt a könyveid, mert más filmes könyvének is hasonló stílusa, élvezetes, könnyen befogadható, anekdotikus. Ezzel összekapcsolható az egyetemi tanárságoddal, hogy ott neked fenn kell tudni tartani a figyelmet, és akkor ezt transzponálod át a könyveidbe?
Lehet, hogy a kettő között van összefüggés. Figyelj, én nagyon viszonylag régóta tanítok, tehát én az ELT-n kezdtem el tanítani doktorandusként, 2011-ben, és akkor egészen másképpen tanítottam, egészen más anyagot tanítottam, akkor kísérleti filmes kurzusaim voltak éveken keresztül, ott azért egészen más az anyag mérete, és ahogy a Pécsre kerültem, és nem egy órán volt, hanem mondjuk 7, és teljesen más méretű anyagokat kell átfogni, akkor kicsit átalakult talán a stílusom is.
Szerinted egy film élvezetéhez mennyire szükséges a filmtörténeti ismeret, amit valójában ugye ezzel a könyvvel próbálsz átadni? Ugye csak úgy szerintem ez egy konkrétabban talán érthetőbb a kérdés, hogy én jobban fogom, vagy bárki jobban fog élvezni a keresztapát, hogyha tud a hollywoodi reneszánszról, vagy és akkor még folytathatnám, egy Spike Lee-nél ismeri ezt a független filmes boomot a 80-as, 90-es években?
Szerintem ez egy tök jó kérdés. Azt mondanám, hogy minden inkább messze megyünk a filmtörténetben, annál inkább segít, élvezd, vagy megfelelően nézd az adott filmet, hogyha ismered a filmtörténeti kontextust. Most a példát mondok, hogyha belenézzünk mondjuk a Türelmetlenségbe, vagy egy korai Griffith filmbe, amiknek a stílusa, a formavilága, a snittelése, a tempója, a színészi játék, csomó minden tök más, nem is beszélve arról, hogy néma filmek. Eljelzd magadban, hogy ez miért ilyen, és egyszerűen lásd, hogy ez nem azért ilyen, mert béna, vagy nem azért ilyen, mert nem találták meg a mikrofont, és azért néma, hanem aznek megvan a maga oka. Ismered kell nyilván nem iszonyatosan mélyen, de azért a kontextus, vagy a keretet jó, hogyha az ismered. És minél inkább megyünk talán a jelen felé, annál inkább válik ez a tudás, ez talán másodlagossá, vagy harmadlagossá, hiszen gyerekként én ugyanúgy élveztem az Indiana Jones-t, pedig akkor az egy már egy 20-valány éves film volt, egy 20 éves film volt, vagy akár a Keresztapát. Nem nagyon tudtam sokat a Hollywood Renaissance-ról, vagy az új Hollywoodról, vagy a blockbuster logikáról, vagy ezekről a dolgokról, a postmodernről. Mégis élveztem. Viszont ahogy a filmtörténetet elkezdtem megismerni, az élvezet, ez mélyült. Minél inkább ismerem a filmtörténetet, annál sokrétűbben tudom élvezni azt az adott filmet.
És hogyha már említetted a türelmetlenséget, ugye te azzal kezded az amerikai filmtörténet bemutatását. Hát ugye szokták mondani, hogy egy könyvet elkezdeni a legnehezebb. A másrészt arról, hogy miért pont a türelmetlenséggel kezded?
Hát szerintem ez egy régi módi, ilyen régi motoros döntés volt. Azt hiszem az ELTÉ-n nálunk a türelmetlenség, ez egy nagyon a néma filmtörténetben, meg a korai amerikai filmtörténetben egy ilyen nagyon kiemelt cucc volt. És amúgy nem csak az ELTÉ-n, hanem nyilván a filmtörténeti kánonban is a türelmetlenség az egy fontos lépcsőfok volt. Ma már talán kevésbé, hiszen a Griffith a pozíciója picit átlett így, hogy mondjam, pozícionálva vagy értelmezve alapvetően az Amerika hőskora miatt, ami egy kvázi rasszista, ám bár nagyon fontos film, és ez valamelyes a türelmetlenség is picit így átlett pozícionálva. Én nem találtam nehéznek elindítani a könyvet, éppen hogy befejezni sokkal nehezebb volt, mint az utolsó film. Az elsőt, azt én szerintem még a könyv megírása előtt már jóval tudtam, hogy biztos, hogy a türelmetlenség lesz, azért, mert iszonyat ambiciózus film. Annak ellenére, hogy nem egy könnyen nézhető, nagyon hosszú, azért szóval, hogy megterhelő, nem mondanám, hogy a legizgalmasabb kanonikus mű, viszont iszonyatosan ambiciózus, tehát az, hogy ilyen büdzsével, ilyen hatalmas infrastruktúrális keretek között egy ilyen majdnem modernista víziót kibont a Griffith, korokon, évszázadokon, vagy évezredeken átívelő párhuzamos történeteket sző egybe, egy tetőpontba, kvázi egy 2,5 órás párhuzamos montázs a film, az valami egészen eszméletlen, szerintem még mai fejjel nézve is.
Hát meg az is, hogy tényleg, hogy mennyire robbanásszerű volt a film fejlődése, ugye, hogy vita van, hogy most mi melyik évszámot tegyük a film születésének, akkor mondjuk most mondom az 1896-ot, de csak azért, hogy akkor mondhatjuk, hogy 20 év alatt abból a nagyon kezdetleges, 4-5 perces egy lovagló embert látunk oldalról, abból eljutunk odáig, hogy Griffith egy ilyen, hát egy történelmi eposzt forgat, ez jó meghatározás, ilyen évezredeken átívelő. Ez óriási, meg ez mai, a mai gyors, hát ez a közhelyes, ilyen felgyorsult világunkban is azért ez egy elég nagy dolog ilyet elérni 20 év alatt.
Abszolút. Én szerintem a Griffith olyan volt maga idejében, mint amit most a Nolan képvisel, a Christopher Nolan, hogy a legmagasabb technológiai, infrastruktúrális keretek között tud, hát ilyen, hogy mondjam, cutting edge koncepciókat kibontani, mint mondjuk a Tenet. Hogyha belegondolsz, az egy iszonyat nagy költségvetésű akciófilm, és közben meg egy ilyen elszállt, majd, hogy nem, azt mondom, hogy talán túlzás kísérleti filmnek nevezni, de az biztos, hogy egy nem konvencionális koncepció. És hát 16-ban vagy 17-ben, amikor a türelmetlenség kijött, akkor a film az még csak egy épp, hogy 20 éves valami volt, és mondom, mai szemmel nézve is egy rendkívül ambiciózus cucc, az akkor meg egy gyakorlatilag tényleg párját ritkító vállalkozás volt, ami persze bukott is, tehát nyilván anyagilag nem volt egy kimondottan sikeres film, nem úgy, mint az Amerika hőskora. Másik pedig, visszatérve a választásra, itt ugye nagyon fontos volt, hogy kevés film men keresztül mutatom be a filmtörténetet, ugye ez 30 filmről beszélünk, ez nagyon kevés, tehát ez rendkívül kevés film. Még akkor is, hogyha nagyon sok filmet említek a fejezeteken belül, de mégis kevés filmről van szó, és az volt a fontos, hogy egy-egy film az egy ilyen kicsúcsosodó, hogy mondjam, ilyen bójaszerűen átfogjon nagyobb megelőző vagy környező korszakokat, vagy reprezentáljon korszakokat, és a türelmetlenség ezt az ilyen korai Hollywoodot, tehát még itt nem is lehet klasszikus stúdiórendszerről beszélni, itt a 10-es években akkor még csak éppen hogy elindult az az egész sztori Kaliforniában vagy Hollywoodban, tök jól reprezentál.
Hogy ugorjak majdnem 100 évet, ugye mondtad, hogy elkezdeni sokkal könnyebb volt, mint befejezni, és Griffith-et ugye Nolanhez hasonlítottad, akkor térjünk át az utolsó fejezetre, hogy miért volt nehéz a sötét lovagot kiválasztani lezárásnak?
Azért volt nehéz, mert az van a filmtörténettel, mint ahogyan minden történetírásra valószínűleg, bár nem vagyok történész, csak ez a tippem, hogy minél inkább közelednünk a jelenhez, annál inkább kezd így szétforgácsolódni a fókusz, és így ködössé válni, hogy miben is vagyunk. És hát az utolsó film végül is 2008-as, tehát itt azt is lehetne mondani, hogy van 15 év ablak a jelen és az utolsó film között, és azt végső soron azt a 15 évet két bekezdésbe össze is foglalom, tehát merész módon. Azért volt nehéz, mert amíg itt ugye kanonikus, tehát a filmtörténeti kánon részévé vált filmeket választottam ki, még akkor is, hogyha a saját ízlésem dominált, azért itt nagyon fontos volt, hogy mindegyik film úgymond kötelező olvasmány legyen, vagy kanonikus mű legyen, de ahogy közelednünk a jelenhez, egyre inkább nehézé válik ezeket a kanonikus műveket kiválasztani. És abban biztos voltam, hogy valami olyan filmnek kell reprezentálnia a jelent, vagyis olyannak kell lenni az utolsó filmnek a tartalomjegyzékben, amin keresztül valahogy ki lehet bontani kortárs filmkultúrát, ami mondom, rendkívül ilyen zajos, zsizsegős, ködös valami. És biztos voltam benne, hogy egy szuperhős filmnek kell lennie, és a Nolan pluszban azért is volt egy jó választás, tehát azért nem mondjuk a Vasembert választottam, azon túl, hogy nem, tehát hogy nincsen nagyon ellenszemem a Marvel-el kapcsolatban, de hogy akkor már inkább valami Nolan-féle Batman. Nolan filmje azért volt még egy jó választás, mert ez egy nagyon erős, markáns szerző. És a Marvel nem nagyon tud felmutatni ilyen figurát, maximum a Taika Waititit, de azért mondjuk a két embert nem tudnám egyelőre egy lapra tenni. És a Nolan-en keresztül csomó más kérdést is ki lehetett abban a nagyon nyilván rövid fejezetben röviden bontani.
Az egyik folyamánya annak, hogy te a sötét lovaggal zárod le ugye a lezáratlan amerikai filmtörténetet, hogy ezzel ugye azt is mondod, hogy mi a mai napig ugye az amerikai filmtörténetet a szuperhős filmek dominálják. Ez is célod volt ezzel, hogy ezzel azért a jelenre is utalsz egy 2008-as filmmel, hogy itt nem történt azóta korszakváltás, továbbra is ez a fő irány a mainstreamben legalábbis, a blockbuster kultúrában.
Igen, talán ez benne volt. Én nem látom annyira sötéten a jelenkort, és nem feltétlenül látom sötétnek ezt a szuperhős film dömpinget. Unalmasnak, gyakran unalmasnak találom, de nem feltétlenül találom apokaliptikusnak a dolgot, mert nagyon sok pozitív, izgalmas, az amerikai filmben nagyon sok pozitív, izgalmas jelenség vagy szerző jelent meg, lásd post-horror hullámban, Ari Astertől kezdve, a Jordan Peele-ig, nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes figura van. Ez a szuperhős dolog, ez csak egy, hogy mondjam, én számomra legalábbis egy markáns, fontos, de egy ilyen track, ami így történik, és nyilván erre ezt nem lehet megkerülni, vagy elhallgatni, tehát erre valamilyen formában utalni kellett.
Most megbeszéltük a könyved elejét, meg a végét. Szerintem, ami tök izgalmas még benne, hogy érsz egy csalással, hogy ugye minden fejezetnek egy filmcím a címe, de hogyha valaki elkezd olvasni a könyvedet, akkor rögtön rájön, hogy valójában a fejezeteken és sokkal többről szólnak. Szerintem úgy tudom bemutatni, hogy mindig egy ilyen nagy panorámaképpel indít, és akkor így szépen lassan így rá zoomolsz egy részletre, ami nem is csak egy film, hanem sokszor egy-egy jelenetét még ki is emeled, és annak a stílusát, a formanyelvi újításait elemzed. Ez a szerkezet, ez is adott volt, vagy ez így sokáig gondolkozta legyen, hogy ez így hogy működjön?
Szerintem ez adott volt kezdetettől fogva, nagyon sokszor írtam hasonló formában. Azokban a könyveimben is, amikben akár egy-egy szerzőt emeltem ki, lásd a Soderbergh könyv, vagy a Spielberg könyv. Nyilván a szerzőknél ugye a szerzőnek a személye, a pályakép alakulása az egy ilyen visszatérő motívum volt, tehát ez egy ilyen gerinc, ami összefogja a fejezeteket, de ott is filmekre fűztem fel a történetet, és mindegyik a Soderbergh könyvben is az történik, hogy ott is egy minden filmnél megtaláltam, hogy megkerestem azt a hogy mondjam, azt a panorámakép lehetőséget, ahogy fogalmaztál, hogy mi az a panoráma, amiből bezumolhatunk a filmre. Lehet, hogy a tanításból jön, hogy gyakran a egyes témáknál mindig szeretek hátralépni, egy nagyobb, tágabb, totál képből indítani a témát, és akkor így rámenni, rázumolni bizonyos részletekre. Ez egyszerűen egy nagyon konvencionális narratív történetmesélői eszköz, ami tök jól működik.
Nekem ebből az egyik legemlékezetesebb, amit ki is írtam magamnak, az a mandzsúriai jelölt. Aztán az a fejezet az így kicsiben megmutatja, hogy működik a könyvet. Nyilván, ahogy mondtam, hogy igazából csak a fejezet legvégén érsz el magához a filmhez, John Frankenheimer paranoia thrilleréhez, de előtte ugye beszélsz az amerikai társadalom radikális változásáról, a merényletekről, Martin Luther King, a két Kennedy, van egy kis műfaj történet, hogy mi is az a paranoia thriller, van egy kis portré életút Frankenheimerről, sőt egészen a 98-as Roninig eljutsz, ugye ilyen kis zárójeles megjegyzéssel, így lehetne az egész nagyon csapongó, de hogy mégis tényleg kiad valami képet. Szóval olyan, mint hogyha az interneten szörfölnék, és akkor egyik információból mennék tovább a következőre, hogy paranoia thriller, John Frankenheimer, Ronin, de közben mégis szóval van egy vonal, ami visz, és ez így tetszett, hogy így informatív és élvezetes egyszerre.
Köszi. Örülök, hogy ezt így érezted. Ez volt a cél. Tényleg, én szerintem ez a tanításból jön, illetve azokból a pozitív mintákból, amiket láttam diákként tanáraimnál, hogy ha most ki lehetne emelni egy nevet, akkor a Gelencsér Gábort emelném ki, és nem akarom magamat hozzáhasonlítani, de semmiképpen sem, csak mint egy pozitív minta tanárként, illetve íróként, ő mindig úgy beszélt minden témáról, hogy képes volt nagyon plasztikusan, nagyon hatékonyan, de nagyon választékosan is, és elegánsan felvázolni összetett kérdéseket úgy, hogy nagyon gyorsan és szépen eljutottunk akár filmelemzésekig.
Ez nyilván véleményes, mert vannak önök, akik ezt tudománytalannak tartják, de én nem szeretem ezt, amikor ugyanabba a fejezetbe vagy cikkbe belefér, nem tudom, egy magánéleti anekdota, meg egy a paranoia thriller műfaji kialakulásának az összefoglalása.
Ez abszolút nem tudomány, tehát ugye ez tök jól ráérezte, hogy tudománytalan, mert hogy nem tudomány, tehát az ismeretterjesztés, aminek van egy ilyen ódivatú, poros, kicsit ilyen szociál kipárolgása ennek a szónak, hogy ismeretterjesztő, hogy akkor jön, és akkor megtanít, és akkor terjeszti az ismeretet. De az ismeretterjesztés, az nem tudomány, az gyakorlatilag az esszéírás, az, hogy feldolgozok egy tudásanyagot, és azt izgalmasan átadom, azt egyébként sajnos itthon sokszor talán le is nézik, vagy ebben az egész akadémiai hierarchiában egyértelműen alacsonyabb polcon van, miközben, hogyha megnézed az angol szász, akár az angol szász filmtudományt, a legkomolyabb, leghardcore-abb filmtudósok is írnak szoftos, ismeretterjesztő, érdekes, olvasmányos ismeretterjesztő könyveket, tehát ott ez így nem válik ketté, vagy nem is ketté válik, hogy nem nincs lenézve, hiszen iszonyatosan nagy a piac, iszonyatosan sok a könyv, a könyvvásárló, tehát hogy ott erre van igény, és ezt az igényt szeretik kielégíteni nálunk meg. Az elmúlt évtizedekben talán az ismeretterjesztés az egy ilyen gyanús, régi, publicisztikus, megkérdőjelezhető, de leginkább gyanús valamivé vált, és ezt mondom a filmtudomány nézőpontjából mondom ezt, és a filmtudomány meg nagyon, hogy finoman fogalmazza, nagyon elzárkózott attól, hogy megközelíthető vagy elérhető legyen. Nyilván most ez általánosítom, mert nagyon sok ellenpéldát tudok mondani, de hogy ez nagyon erősen ketté válik nálunk. Miközben vannak nagyon komoly filmtudósok, akik korábban egyébként írtak ismeretterjesztő könyveket, vagy megint a Gelencsérrel tudok példálózni, aki megkérdőjelezhetetlen szaktekintély a filmtudományban, magyar filmtörténet szaktekintélye, és ő is írt ismeretterjesztő könyvet, például a Magyar Film 1.0-át, ami szerintem az elmúlt 15 év egyik legfontosabb magyar filmes könyve volt.
Különakra a nagyságra is nagyon hasonló a te könyvedhez, meg szerintem hosszúságra is. Az egy ilyen példaként lebegett előtted a Magyar Film 1.0? Ugye ott az korszakokra van bontva, nem filmekre, de szerintem annak is úgy, hogy ez az ismeretterjesztés alapozás a célja.
Nem volt így kimondottan példa, sokkal inkább mondom az angol nyelvű könyvek között voltak példák, amik szememre, vagy inkább nem is konkrét könyvek, hanem inkább stílusok, meg megszólalási módok, de valóban én azt a könyvet nagyon szeretem, és tökre azt gondoltam, hogy hát, hogyha neki lehet, akkor nekem is lehet, ami persze nyilván egy nagyképű oldalás, de hogy, vagy egy nagyképű mondat, de azt láttam, hogy ilyen könyvből nagyon kevés van, és miközben iszonyat nagy igény lenne rá. Tehát én ezt látom belülről, tudom, hogy bizonyos könyvek hogy fogynak. Most nyilván a fogyás, vagy hogy az eladási számok azok, hát valami keveset tudnak kommunikálni, pláne itthon egy könyv minőségéről, de a Gelencsér könyvét, a Magyar Film 1.0 például tudom, tök jól fogyott. A tök jól persze az azt jelenti, hogy nem 100 000-es, nem a Bödőcs Tibor értelemben, vagy a Leiner Laurai értelemben jól fogy, hanem a magyar filmtudomány kiadványai között van rá igény, mert kevés van belőle. Tehát, hogy vicces módon, ahogy utaltál is erre, hogy, hát én, hogy minek is könyv, hiszen ott vannak a szövegek a neten, de közben meg azt látom, hogy hát az én könyveimet is így veszik, tehát így tökre, így nem azt mondom, hogy jacuzzit, meg Audi TT-t vásárolok a szerzői honorból, de hogy így én tökre elégedett vagyok azzal, hogy ahogyan fogynak, és ami nem azt jelenti, hogy iszonyatosan mekkora egy zseni vagyok, hanem azt jelenti, hogy erre a mid-kult könyvre, én ezt én mid-kultnak nevezem, a nem akadémikus, nem hardcore akadémikus, de nem is a Pongyola Limonádé cerepkönyv, tökre nagy igény van.
Hát akkor áruld el nekünk, hogy mondtam az adás elején, hogy az elmúlt 4 évben 8 ilyen filmes könyved is kijött, hogy melyik a legsikeresebb?
Egyébként az 52 kultfilm a legsikeresebb, és a második legsikeresebb a Kalandos filmtörténet, ami meg nagyon hasonló ehhez olyan értelemben, hogy hát ott már nem az amerikai filmtörténetet, hanem a teljes filmtörténetet foglaltuk össze szerzőtársammal, a kiváló és megismételhetetlenül zseniális Bencével, Kránisz Bencével, és most nem azért viccelődök, mert vicceskedem vagyok, hanem tényleg így gondolom, hogy a Bence zseniális, és nagyon szeretnék majd vele megint könyvet írni, csak egyre kevesebbet ér rá, ahhoz képest, hogy mondjuk én mennyire érek rá írni. Igen, tehát az volt a második legsikeresebb könyve.
Beszélsz nekünk a csalódásról?
Egyetlen egy csalódás volt az elmúlt évekből, filmes könyvekből, a legalábbis eladási szempontból, amely csalódás valójában az én hülyeségem, hogy egyáltalán csalódásról lehet beszélni, hiszen tudva levő, hogy ha minél konkrétabb egy filmes könyv címe vagy témája, annál kevesebb embert szólít meg, minél tágabb, annál, hát ez logikus. Én sem szívesen vennék meg, nem tudom, 60-as évekbeli lengyel kísérleti színházról szóló könyvet, hanem inkább a színházról szóló könyvet venném meg. És az a Soderbergh könyv volt, ami szerintem tök jól sikerült, és én nagyon szeretem azt a szöveget, de kevés, most már így visszatekintve, nem tudom, mit gondoltam, hogy ez miért fogják annyira venni, de hogy ez relatíve rosszul fogyott.
És most visszatérünk az amerikai film rövid történetéhez, és szerintem a legegyszerűbb, hogyha felolvasok, szerintem egy szemléletes példát. Az 1932-es Sebb helyes arcú című film fejezete kezdődik így. A hang megjelenésével az amerikai film, mintha nem csak a némaságát, hanem az ártatlanságát is elveszítette volna. Az élesen felugató géppisztolyok, a korábban soha nem hallott utcai szleng és a füstös lokálokat átjáró jazzzene áthatóvá, szinte haraphatóvá tette a filmek atmoszféráját, és érzéki dekadenciával töltötte meg a mozikat. Ebből viszont azt akartam kihozni, hogy néha már ilyen, tényleg ilyen fikciós regénybe élő hasonlatokkal, szóképekkel élsz. Szeretsz így ilyen filmekről, mint hogyha néha átmennél regényíróvá?
Alapvetően írni szeretek, meg filmekről írni szeretek. Az érdeklődést, meg az izgalmat, meg a benned lángoló tüzet azt tudja fenntartani, hogyha folyamatosan kísérletezhetek a nyelvvel, és kipróbáltok más megszólalásmódokat. Itt most kimondottan cél volt, hogy habár könyvben elmondjam azokat a fontos dolgokat, meg információkat, amit egy kurzus során el kell mondani. Tehát ilyen értelemben gyakorlatilag leadtam ezzel a könyvvel a kurzust.
Igen, benne van a könyvben, hogy hogyan átállt Hollywood a néma filmről hangos filmbe, ez milyen áldozatokkal, sztároknak a kiesésével járt, és milyen újdonságokat hozott. Ez úgy benne van, tényszerűen.
Igen, és közben meg az is érdekelt, hogy hogyan tudok ellépni a szokványos, klasszikus, távolságtartó fogalmazásmódtól, és hogyan lehet valami, hogy mondjam, regényszerű. Tehát tényleg engem elképeszt az a gazdagság, ahogyan külföldi non-fiction, most nevezzük tényleg így, nem is ismerett résznek, a non-fiction könyvekben, hogyan tudnak, milyen regisztereket tudnak keverni az írók. Tehát például ott van a Papyrus című könyv, amit most nem fog eszembe jutni a neve, egy spanyol hölgy írt, és az írásbeliségnek a korai szakaszáról szól, és olyan jelenetek vannak a könyvben, úgy indul a könyv, mint nem is értettem egy pillanatra, hogy most mi történik, mint hogyha egy fikciós regény lenne. Tehát egy jelenettel, képekkel történnek, párbeszédek vannak benne. Ami olyan messze van a klasszikus, belénk vert, akadémikus megfogalma, mi az nyelvtől, mint közhelyen élve, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát hogy, és én is folyamatosan tanulom, vagy még mindig azt, azokat a lehetőségeket, hogyan lehet elmozdulni attól, hogy úgy írjak, mint ahogyan a filmvilágban írok, vagy ahogyan a Metropolisban írok. Hogy mondjam, föltörni, meg átalakítani ezeket a nyelveket.
Tényleg koncentrálva az amerikai film történetére, benne még az átfogó gondolat sarjadzott ki így a könyvet olvasva, ez nyilván nem új gondolat, csak megint ráirányította a filmemet a könyv, hogy valójában az amerikai film azért tudott ennyire életerős és sokszínű lenni, mert ebben kicsiben ott van az egyetemes film története, és most úgy értem, hogy a különböző migrációs hullámokkal elszívták a tehetségeket, odafigyeltek Európába, átvettek stílusokat. Mennyire értesz ezzel egyet, hogy az amerikai filmek valójában ez a befogadó jellege, az igazi erőssége?
Persze, ez abszolút így van. Az egész amerikai kultúra a saját képlékenysége, átjáróház jellege, ez a befogadó jellege teremtette meg. És az amerikai filmre ez sokszorosan igaz, hiszen Hollywood, ha most a filmipart Hollywooddal azonosítjuk, nyilván ez egy ilyen régi módi megközelítés, vagy egy egyszerűen fogalmazásmód, de most egyszerűsítsük le, és mondjuk azt, hogy Hollywood egyenlő a stúdiórendszer, de egy Hollywoodot ugye a pénz mozgatja, és kapitalista intézmény, ami sokkal intenzívebben szívta magához a tehetségeket, tehát sokkal intenzívebben generálta ezt a fajta mozgást, ami Amerika önmagában is generált. És valóban a 20-as évektől kezdve rendkívül sok európai tehetséget szívott föl, arról nem is beszélve, hogy aztán később ugye már ázsiai tehetség, persze jóval később ázsiai, tehát 90-es években ázsiai tehetségeket is, tehát ugye a John Woo, meg Ringo Lam, meg ezeket az ilyen gyerekkorunk akciófilmjeit rendező arcokat is felszippantott.
Most csak pár részletre akarok rákérdezni, amelyet beszélgetünk, hogy nekem például szemet szúrt, amikor ugye a Screwball vígjátékokról írsz, hogy a Philadelphia történetet, a Philadelphia sztorit választottad, ami olyan értelemben értető választás, hogy egy emblematikus filmje ennek a zsánernek, de hogy nekem azért kiviláglik a szövegből, hogy neked a kedvenced a Bringing Up the Baby, a Pardoux Baby, ami szerintem ugyanakkor a klasszikus, hogy ezt miért történt így? Ott kicsit ellent mondtál annak, hogy itt azért a személyes ízlés nagyon erősen.
Igen, ez nagyon egyszerű, meg fogsz lepülni, itt ugye nagyon egyszerű játékszabályt fektettem le, hogy egy rendezőtől egy film. Pardoux Baby-t a Howard, az isteni Howard Hawks, róka tekintetű, szigorú rendező úr rendezett, és ugye ő rendezte a Sepphelyes harcot is. És úgy gondoltam, hogy a Sepphelyes harcot muszáj belerakni. Habár belerakhattam volna abból a korszakban egy másik gangster filmet is, mondjuk a Kis Cézár, de hogy én egyszerűen a Sepphelyes harcot szeretem abból a kora 30-as évekbeli gangster hullámból, a többit dögunalomnak tartom, de a Sepphelyes harcú az tényleg eszméletlen durva. Tehát, hogy tényleg az olyan, mint egy 80-as évekbeli kaszabolós akciófilm, Body Count-ban is, és hát az autós üldözéses jelenet, üldözik a főszereplőnket, és rá is lőnek, és nem tudom, az tényleg iszonyatosan jól van felsintelve, és megrendező, úgyhogy 91 éves jelenetről beszélünk, tényleg. És ennyi. Tehát, hogy muszáj volt elengednem a Pardoux Babyt. Még gondolkodtam azon, hogy az Ez történt egy éjszakát a Caprától, de jó, szeretem azt, de ugye, hogy közelebb állt a szívemhez a Kukornak a filmje, vagy Cukornak, nem tudom, hogy kell kiejteni, mindig Cukornak mondom, de valami ugye Kukor, meg Cukornak ejtették a Philadelphia Story, és nem is említve azt a nagyon fontos tényt, hogy ott abban a filmben, a Philadelphia Story-ban három gigantikus sztár, tehát a James Stewart, a Cary Grant, meg a Katharine Hepburn a főszereplő, és én imádom a Katharine Hepburn-t, tehát muszáj volt Katharine Hepburn Scrooge-ból vígjátékot berakni, és a Cary Grant-ot is, meg a James Stewart-ot is nagyon szeretem. Így jött ki a lépés. Még az is azzal is elkacérkodtam, hogy egy későbbi Katharine Hepburn Spencer Tracy filmet rakjak be, mondjuk az Ádám bordáját, de aztán elengedtem ezt a dolgot, mert egyébként a Hepburn Tracy filmek is nagyon jók. És van belőle 8 vagy 9. Így Scrooge-ból vígjáték, tehát kimondottan ez a bolondos, romantikus vígjáték. Nagyon sokat forgattak együtt.
Történt valami nagy új felfedezés, miközben készültél erre a könyvre, vagy már csak látott filmekből dolgoztál?
Szerintem alapvetően látott, tehát ismert meg látott filmekkel dolgoztam, nem nagyon kalandoztam. Tehát a kalandozások kora, mondjuk így nálam az amerikai filmtörténet feldolgozásával az óratartás, meg az óra kidolgozás elmúlt 5 év volt, főleg az eleje. Nekem valahogy kimaradt a klasszikus Hollywood. Az Eltén sem volt akkora, kapott akkora hangsúlyt annak idején, amikor oda jártam, és egyébként a 2000-es években a klasszikus hollywoodi filmek, tehát itt most 30-es, 40-es évekről beszélünk, nem voltak nagyon elérhetők, tehát ugye lementél az Odeonba, és akkor ott volt 5, mondjuk. Howard Hawks film, meg az Orson Welles, meg ennyi. De most csak fölmész bármelyik torrentre, és ott van, hát nem tudom, 5000. Tehát tényleg ilyen iszonyatos. Tehát ilyen B meg C kategóriás 30-as évekbeli westernnek is. Tehát tele van. Én az elmúlt években, főleg az órakidolgozás közben emiatt úgy éreztem magam, mint tényleg, hogy így mindent letöltök, és mindent be akarod, persze nem. És ez volt az az időszak, ami, tehát most is nézek új olyan filmeket, amit korábban nem láttam, de a könyvhöz speciálisan talán kevesebb filmet, vagy új filmet néztem meg.
Közben beszélt, eszemültött, hogy én valójában ezeket a Scrooge-ból végjátékokat csak az elmúlt 1-2 évben fedeztem fel, és ez ilyen hatalmas reveláció volt, ezek a filmek mennyire őrültek, meg szabálysértők még mai szemmel is, legalábbis a például a Pardus Baby, vagy a Lady Eve. Hát ilyen az amerikai filmtörténet, ahogy én is magam tempójában felfedezem, nekem talán az utolsó ilyen nagy korszakos felfedezés, egy műfaji felfedezés.
Nyilván ilyen durva általánosítással, de bele lehet, vagy ki lehet jelenteni azt, hogy a Scrooge-ból filmek azok a legjobban öregedtek, és ezek 80-90 éves filmek, hiszen a tempójuk még ma is, de főleg például a Pardus Baby, vagy a Pénteki barátnő, hát ezek a tempója iszonyat pörgős, és kurva jól vannak megírva.
Hát már abban leizzadsz, hogy olvasod a feliratot, olyan pörgősen beszélnek. Igen. Nyilván ugye azért Hitchcocktól is nagyon nehéz egy filmet kiválasztani. Itt te a hátsó ablakot választottad, ehhez képest ugye a Sight and Sound évtizeken keresztül ugye a Vertigo-t választottam már, úgyhogy a világ legjobb filmje. Te miért inkább arra szavaztál, és nem a Szédülésre?
Szerintem a világ legjobb filmje a Hátsó ablak. És tudom, hogy te Vertigo, Szédülés fan vagy, te Vertigoista vagy, te ha valaha valamin összeberegszünk, akkor az ez lesz. Én a Vertigo-t nagyra tartom, és megtanultam szeretni. Nem szerettem nagyon sokáig, és legalább, én szerintem legalább 5-6-szor megnéztem, habár még mindig nem láttam moziban, tehát az nyilván ez egy nagy, mindig a moziban megnézése egy klasszikusnak azért mindig egy fordulópont tud lenni, de nem mondanám, hogy betenném a Hitchcock top 3-amban, vagy a top 5-be talán már így belefér.
De akkor most a kedvünket vedd elő a meggyőző tanári éned, és akkor mondd nekünk, nem tudom, max. 1 percben, tehát ne hosszan, hogy miért a Hátsó ablak a világ legjobb
film. Ja nem, a világ legjobb film nyilván nem a Hátsó ablak, akkor... csak hogy a világ legjobb Hitchcock filmje. Nézd, azt tudom elismételni, amit a könyvben is leírok, meg itt megpróbálom leírválni, hogy szerintem a Hátsó ablak mindazon túl, hogy iszonyatosan jó benne a James Stewart és most hirtelen akartam mondani a nevét, nem jut eszembe. A Grace Kelly, bocsánat, igen. Szóval Grace Kelly, Thelma Ritter, James Stewart hármasa, és nem szabad elfelejteni, hogy a Thelma Ritter a lápolónője, iszonyatosan jó benne, és a Grace Kelly a valaha volt legszebb, legcsodálatosabb filmsztár, és ebben a filmben van szerintem a legjobb snittje, a belépője, a híres lassított csókjelenet, ami tényleg az, hogy csodálatos az a kép. Úgy van felsnittelve, mint hogyha egy horrorfilm lenne, és aztán átvált az egész valami iszonyatosan gyengéd és intim pillanat. Szóval, hogy tele van egy csodálatos pillanattal, és a koncepciója az, hogy végig egy lakásban tartja, végig azt nézzük, hogy ő mit lát, és ezzel próbáljuk összerakni a bűntényt, és mégis ki tud ebből a statikus dolog, statikus keretből lépni úgy, hogy gyakorlatilag az egész díszletet, az egész Manhattani belső udvart fölépítették stúdióban. És ez egyszerre érződik, ez a műviség, hogy hogy nem, minden ablakra úgy látok rá, mint hogyha egy televízió képernyő lenne, olyan tisztán látok, látom az összes szomszédot, de mégsem zavar, hiszen maga a koncepció annyira kerek, és annyira óramű pontossággal működik, hogy ez egész eszméletlenül csodálatos, úgy, hogy ez egy 70 éves, majdnem 70 éves film, ami megelőzte majdnem 10 évvel a modernizmust, és hollywoodi klasszikus, kőklasszikus, most az 50-es évekről beszélünk, tehát hogy azért az 50-es évek nem volt Hollywoodban az a nagy újítások kora, a Hitchcock mégis, nem mondanám, hogy ez egy Hollywood reneszánsz módon újító szellemű mű, de hogy ebben a ezek között a nagyon konzervatív keretek között egy tényleg majdhogy nem kísérleti filmet tudott csinálni. És van benne Grace Kelly.
Könyvben érezhető a szándék, hogy egy film kiemelésével végig akar zongorázni a Hollywood legnépszerűbb műfajain. Ugye western és hatos fogat, a melodrámát ugye Douglas Sirk egyik alapművével mutatott be, a gangster filmet ugye a Sebbhelyes harcúval. Két olyan hollywoodi műfajt írtam fel, ami szerintem meghatározó volt egy bizonyos időszakban, és te nyilván említést teszel róla, de nem adsz neki külön fejezetet, és hogyha erről mesélsz nekünk, hogy miért nincsen történelmi eposz, és miért nincsen musical fejezeted?
Hát igen, itt jön képbe az örök, a tartalomjegyzékből mi és miért kimaradó filmek kérdése, ez örök kérdés minden ilyen rövid és átfogó könyv esetében, aminél a szerző, vagyis én mindig csak és kizárólag azt tudjam, vagy tudom válaszolni, hogy a személyes preferenciák miatt. Nekem sem vagyok nincs a musical-lel, és sokat sakkoztam a filmekkel, tehát nyilván itt volt egy lista, 30-as lista, ami folyamatosan változott, volt, amikor 40 volt, volt, amikor 35, akkor lejött 30-ra, és a 30-on belül is sakkoztam, és az Ének az esőben nagyon sokáig versenyben volt a bennmaradásért. Nagyon szeretem azt a filmet, és ha bár nem rajongok a musicalekért, sokáig volt bennem egy ilyen, hogy az Ének az esőben bennmaradjon. A helyzet az, hogy azért került ki a musical, mert kevésbé ismerem, és nagyon-nagyon-nagyon sok filmet újra kellett volna nézni, vagy meg kellett volna nézni először, úgy hozzáolvasni szöveget, és muszáj volt valahol meghúzni a határt, és egyszerűen ez a műfaj esett ki, ami talán kevésbé áll a szívemhez közel. A történelmi eposz, hát, az megint egy olyan olyas valami, amit hát valamilyen formában azért a türelmetlenség mondjuk úgy, hogy szélről vagy szörmentén érint, és az 50-es évek nagy ilyen szélesvásznú cineráma filmjei, mint a Ben Hur, miatt az 50-es évek szekcióban mindenképpen lehet, hogy belefért volna egy történelmi eposz. Ott is azt éreztem, hogy ezek a filmek, legalábbis megint hasonlózom, amiket én ismerek, meg amiket én láttam, meg amiket olvastam, meg tanultam, ezek nem annyira izgalmasak, hogy azért fontos szempont volt, hogy olyan filmeket rakjak be a könyvbe, amik mai szemmel nézve is, filmnyelvileg, stílusában, műfajileg valamilyen szempontból izgalmasak, érdekfeszítőek.
Akkor most számunk értem, akkor most kicsit dicsérek ezután. Talán a Szányos fejvadászos fejezet a kedvencem, és azon egyszerű oknál fogva, hogy segítettél jobban megérteni, hogy én miért tartom nagyra, miért szeretem olyan ezt a filmet, hogy nyilván ez egy összegző mondat, az, hogy a posztmodern eszmei áramlat irányából elemezni a szányos fejvadászt, ezt nem te találtad ki, viszont érthetően összegzed ezt az összegyűlt tudást, és ezekem nagyon sokat segített, hogy egy ilyen amúgy hollywoodi mainstream filmben is mennyire egyszerű már a 80-as évek elején felfedezni a posztmodernek a fragmentáltságát. Szóval ezért köszönet, most azt hiszem még jobban szeretem a Szányos fejvadászt.
Na, akkor ez már egy sikertörténet, ez volt a cél.
Ha most már tényleg elmegyünk ilyen filozófiai síkra, szerinted ez a könyv, ez inkább modernista vagy posztmodern, mert olyan értemben, hogy tényleg egy ilyen nagy átfogó képet próbáltál megalkotni, vagy itt tényleg csak ilyen fragmentáltan részleteket kiemelni, ugye, ami a posztmodern sajátja, ami elutasítja a nagy narratívákat.
Nem tudom, mennyire lehetne ebbe a két kalapba belerakni a könyvet, vagy egyáltalán ez a két kalap létezik-e még. Mindenképpen inkább ilyen történeti kalapokról van szó, de az a fogalmazásmód, az a megközelítés, önmagában a könyvnek a 30 fejezetben valami nagyot elmondani, ez inkább posztmodern. De nem is a fragmentáltsága miatt, mert azért részletekben vagy vázlatosan, de azért a teljes ív benne van, így mondom iskolásan, tehát végsősorban tényleg ez egy kurzus anyaga, hanem inkább a személyességében, meg abban, hogy nem akarok olyan pozícióból beszélni, mint a mindentudó isteni hang, aki egy objektív, teljesen tárgyilagos nyelvvel elmondja ezt a dolgot, hanem saját magamat nem akarom kivenni ebből a képletből. Ilyen értelemben, hogyha ezt lehet posztmodernnek nevezni, vagy mondjuk a akadémiai posztmodernek, akkor nevezzük annak.
Ugye már a beszélgetés elején lefektetted, hogy miért az Christopher Nolannek a Batman filmjével zárod, és miért van itt egy ilyen 15 éves ablak. Ha mégis gondolkozott kéne, pontosabban jósolnod, hogy mi lesz majd itt valami filmtörténeti jelentőségű, mondjuk a 10-es években, akkor mit jósolnál, ami majd itt szép lassan olyan erősen kanonizálódik, hogy az ehhez hasonló könyvekben majd a 10-es évek kapcsán elő fog bukkanni az amerikai filmből?
Hát látod, erre a kérdésre nem tudok válaszolni, tehát akkor tudnék válaszolni, de nem is nagyon mernék rá válaszolni. Így végig kéne néznünk ilyen listákat, hogy mik azok a filmek, amik az utóbbi 5-6 évben újból és újból előkerülnek, ilyen értelemben kanonizálódni kezdtek. Nem tudom, tényleg. Tehát én azt látom, hogy ez az egész szuperhős hullámból ilyen Sight and Soundosan kanonikus film nem nagyon fog kijönni, hanem inkább mint egy jelenség lesz fontos, mint mondjuk a 70-es évek katasztrófa filmjei, amiből nem volt annyi, mint a szuperhős filmből most. Pokoli torony sem kanonizálódott, érted úgy, hogy akkor a Borwell külön fejezetet adna neki, de fontos film. Abban a szempontból, valamit mutat. Na most ugyanez van a Marvel filmekkel. Én szerintem azok a filmek fognak kanonizálódni a 10-es évekből, amik, hogy mondjam, valamilyen újdonságot reprezentálnak, vagy a kort kifejezik, vagy a jelenkort kifejezik, ami aztán persze lehet csomó minden bizonytalanság, a Covid, ez a fajta fragmentáltság. Nem tudom, lehet, hogy a Jordan Peele-nek a Tűnnyel fog kanonizálódni, vagy azok a filmek, amik akár erősebb szerzőhöz, vagy szerzőkhöz köthetők. Ez egy nagyon nehéz kérdés, tényleg, tehát, hogy itt azért hebegebb habobok, mert nagyon nehéz jósolni, hogy mik azok a filmek a jelenben, vagy a közelmúltban, amíg 10 vagy 20 év múlva megmaradnak, mert semmiképpen sem az Oscar-díjas, aranypálmás, de nem az intézmények által a jelenbe kanonizált vagy díjazott filmek, hanem a diskurzus, meg ez a párbeszéd, meg a figyelem. Most gondolj bele, a Vertigo, a kedvenc Hitchcock filmed, az a maga idejében, azt hiszem 58-ban, hogyha jól tévedek, mindenki utálta a nézők, nem? Tehát a 62-ben beszélgettek volna itt a Filmhu podcastban, biztos, hogy nem mondták volna, hogy na majd a Vertigóról fogják azt mondani, hogy a világ második legjobb filmje, vagy a legjobb filmje 2012-ben a Sight and Sound szavazásán. Kizárt, hogy bárki ezt gondolta volna akkor.
Ugyanez igaz, ugye a Szányos fejvadászra 82-83-ban, ami ugye egy nagy néző is kritikailag is azért bukásnak mondhatjuk, és ezt szépen felfejted a fejezetben, hogy ott például a VHS korszak beköszönte, mentette meg azt a filmet, és tette kultikussá. Az volt bennem, hogyha felteszek egy idegesítő kérdés, akkor én is elgondolkozok rajta. Én addig jutottam a 10-es évekből, hogy a Mad Max a haragútja.
Hát érdekes felvetés. Én nagyon szeretem a Mad Max-et, vagy az új Mad Max-et. Én nagyon örülnék neki, hogyha mert az lenne 2050-ben majd az új Vertigo.
Nem arról beszélek, hogy a világ legjobb filme, csak hogy egy ilyen hasonló kiadványban, amikor nagyon kevés filmen keresztül nagyon nagy történeteket elmesélünk, és azzal jelölni azt, hogy egy látványfilm milyen határokat tud átdönteni.
Elképzelhető. Egyébként ez egy jó ötlet, egy jó felvetés, elképzelhető. A következő, a reklám helye a következő könyvemben, Kollárt fog kiadni ősszel, szenteltem neki egy fejezetet.
Jó, erre mindjárt visszatérünk. Egyébként én még a Llewyn Davis világát írtam fel, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez már tényleg az én személyes ízlésem, és ott azért, szóval ez nagyon erősen a dénes faktor, és sokkal kevésbé a kanonizáció, amellett, hogy tényleg az nagyon sok évtizedes listán felbukkant, de szóval meglepődnék, hogyha a Llewyn Davis világa az amerikai film történeteben felbukkan, amit 2050-ben írnak. Uh-huh. Nem tudom, külön fejezet.
Én is meglepődnék, de nagyon örülnék neki én is.
Persze.
És biztos, hogy a Coeneknek kell egy fejezetet. Itt most nem kaptak külön fejezetet. Ez is egy hosszú dilemma volt, hogy a 90-es évek, 2000-es évekből melyik indie arc kapjon külön fejezetet, és hát maradtam a biztonsági játéknál, a Tarantino ponyva regényénél.
Pedig a filmtörténet ősrobbanásakor még nem lehetett világosan látni, hogy milyen lehetőségekkel kecsegtett ez az új elektromos mágia, ami hipnotizálta, felvillanyozta, elkápráztatta, vagy éppen megbotránkoztatta a nézőket. Akkor is, és ma is. Ebbe a mába akarok belekapaszkodni, mert rettentő optimista mondat, hogy egy találmány új korán, amikor ez egy újdonság, és tényleg úgy hat az emberre, hogy az még most is képes hasonló erős hatásokat kifejteni.
Ez meg a Peti faktor, hogy van bennem egy ilyen naivitás, ami a cinizmus ellentétje.
Idealizmus.
Idealizmus, igen, köszönöm. Tehát van bennem egy ilyen idealizmus, nyilván magamból indulok ki, megengedtem magamnak ezt az idealizmust, hogy azt gondoljam, hogy igen, a moziban átélni új filmélményeket, ami az ember felvillanyozza, az igenis lehetséges. Lehet, hogy számunkra öreg, középkorú férfiaknak ez egyre kevésbé, vagy egyre nehezebb, és dolgoznunk kell, hogy a bennünk lakozó 12 éves, 16 évest szabadjára engedjük, de igenis ez lehetséges. És legalábbis az a hallgatóimon, nem az összesen, de vannak nagyon jó hallgatóim, akiken látom, hogy így lángoló tekintettel jönnek utána, az óra után hozzám, hogy és ez a film, és az a film, és ez is megnézte, és tehát ez abszolút lehetséges. Fragmentált, széttöredezett, figyelemhiányos, ez tény, a jelenkorunk, én is, mindenki. Ez egy ilyen probléma, a jelenkori probléma, hogy rosszul nézünk filmeket, de ez nem jelenti azt, hogy a filmnek a élménye, meg az a lehetőség, amit ez fölkínál, és amit föltaláltak 130 évvel ezelőtt, ez ne létezne, vagy nem működne.
Tök jó, hogyha valaki elolvasva a könyvedet, még megnéz hozzá egy-két olyan amerikai filmet, ami Hollywoodról szól, mert többször eszembe jutott, hogy amiket te leírsz ilyen ugye a nagyipari átalakulásokat, a megrázkódtatásokat, ami a stúdiórendszer felbomlásával stb. Járt, ezt valójában Hollywood nagyon sok filmben meg is örökítette, mert hát ugye tudjuk, hogy nagyon szerető magáról mesélni, hogy te mit ajánlasz kísérőfilmnek az amerikai film rövid története mellé?
Most együtt eszembe hirtelen tavalyról a Babylon, amit nyilván láttál, meg sokan láttak a hallgatók közül, megosztó film volt, nekem sikerült moziban megnézni, és minden pillanatát, jó, nem minden pillanatát, mert az elefántos jelenetet az annyira nem, de hogy majdnem minden pillanatát, vagy kockáját imádtam annak a filmnek, mert hogy az a szenvedély, tehát egyszerűen átjött a Chazelle-nek, a rendezőjének a szenvedélye, amit a tárgyáért érez, a filmtörténetért, meg a filmekért, meg az egész őrületért. Nagyon sokszor gondoltam egyébként arra a filmre, amikor a szöveget írtam, hogy szeretnék úgy írni a filmtörténetről, ahogyan a Chazelle filmet csinált, legalábbis azzal a szenvedéllyel. Tényleg úgy jöttem ki a moziból, hogy nem volt hibátlan a film, meg persze nincs is hibátlan film, de hogy tele volt problémával, tele volt, amit én másképpen csináltam volna, de voltak vele problémák, de hogy az, hogy ne vitt volna magával, és ne jött volna át a szenvedélye, az kizárt, és nekem, én tényleg az első dolgom, hogy valami jó kis hollywoodi régi filmet megnéztem korszakból. Ez, amit én ajánlanék, meg egyébként a PBS-nek volt egy az amerikai filmtörténetről szóló sorozata még a 80-as években, ami tölthető volt, vagy legalábbis még egy évvel ezelőtt, igen, a Pirate Bay-ről, és ez egy nagyon jó kis klasszikus, igazi, konzervatív, egy órás, egy epizód, 10 epizód, TV ismeretű részű dokumentumfilm, de olyan figurák beszélnek benne, ugye 80-as évek elején csinálták, akik akkor még ugye éltek, jó öregen, és a 10-20-as években kezdték a pályát. Tehát, hogy az utolsó pillanatban örökítette még meg a stáb, ez a dokumentumfilm sorozat, az ősöket, hogy az ős hollywoodi öregeket.
Nekem azért van egy sejtésem, hogy miért tetszik neked a Babylon, mert ott a Chazelle a fináléban húzott egy Lichter Pétert, és berakott egy avantgárd montást. Ott gondolom, annak te, engem ott kicsit elveszített a film, de gondolom, te ott különösen örültél.
Én nagyon örültem, annak nagyon tetszett az a gyönyörű, ilyen fúgaszerű, orgazmatikus montásszekvencia a film végén. Egyetlen egy képkocka van, amit én kivágtam volna belőle, az Avatar valamiért, én nem tudom, hogy minek a Shazam miért vágta be az Avatart. Értem, hogy a kortárs látványmozi, a kortárs attrakciónak egy ilyen csúcsterméke, csak valahogy egyszerűen, még most is úgy érzem, hogy nem illik abba a montásra bele, tök mindegy, valami más, bármit, bármelyik Marvel, tök mindegy, valamit más berakhatott volna, nekem az Avatar az nagyon így kicsit kizökkentett, de az a gesztus, hogy tényleg egy ilyen absztrakt szekvenciával, egy ilyen őrült montázsal fejezte be a filmet, nekem bejött abszolút, és ott néztem az Allé nagy termében 200 emberrel, az nagyon vicces volt látni ezt.
Arra mondatodra, ha térjek vissza, hogy ismét csak bizonyítottad a grafomániádat, hogy te már készíted a következő könyvet, ami összejelenik meg. Erről mit lehet tudni?
Hát nagyon röviden annyit, hogy az 52-es sorozatnak a következő epizódja lesz, ez az én franchise-om. Az 52 kultfilm, az 52 hárbozongató film, 52 humoros film, és most jön az 52 érzéki film.
Elemi ösztön?
Elemi ösztön, ettől az érzékek birodalmán keresztül az érzékiséget olyan metaforikus, vagy átvitt értelemben, vagy filmnyelvi módon megvalósító filmekig, mint például a Mad Max a harag útja, ami szerintem egy rendkívüli módon érzéki, attrakciós, extázis. És van benne csomó olyan film, amiben egy csöpet erotika sincs, például a Jesse James meggyilkolása a tettes a gyáva Robert Ford, de hogy maga a filmnyelv, ahogyan az fotografálva van, és ahogyan az össze van rakva akusztikailag, egy rendkívül érzéki világot teremt. Tehát az érzékiség fogalmát, azt a lehető legtágabban kezdenem. Tehát van benne absztrakt film, kísérleti film, erotikus film, táncfilm, például a Gaspar Noé-nak a Climax-e, ami nem klasszikus táncfilm, hanem inkább ilyen tánchorror, meg van benne valóban erotikus, meg klasszikus, majdhogy nem a pornográfiát súroló cucc is. Tehát, hogy ez tényleg a lehető legtágabb értelemben. Ez a korábbi könyveknél is így volt, ha bár a humoros volt talán a legklasszikusabb, bár ott is volt egy-két olyan film, ami biztos, hogy sokak számára egyáltalán nem humoros, csak nekem humoros.
Mondj egy példát akkor.
Tudom, Peter Greenaway-nek az Ablakok című rövid filmje, ami egy 3 perces abszurd rövid film, ami ablakokat mutatnak, és felsorol egy narrátor, hogy Anglia valamely megyében ki hogyan halt meg ablakból való kizuhanás által. Szerintem az kívül humoros, de elképzelhetőnek tartom, hogy sokak szerint ez a Greenaway film annyira nem az.
Podcast során az írói tevékenységedről beszéltünk, de ugye tudható, hogy te ugye kísérleti filmek rendezője is vagy. Igazi idegesítő kérdés, hogy az ember melyik karját hagyja levágni, hogyha a honlaptól csak rendezhetnél, vagy csak írhatnál, akkor melyik lenne a kisebb veszteség, melyik karodat vágatnád le?
Valószínűleg az írói karomat vágatnám le, de ez egy nagyon szomorú döntés lenne, ha már muszáj lenne valamelyik karomat levágni, akkor hosszas gondolkodás után valószínűleg az írói karomat vágnám le, mert a filmezés az még mindig legszemélyesebb, legzsigeribb, legmélyebb, meg a legősibb vágyam, tehát az volt előbb, mindennél előbb, még az írásnál is előbb volt. De mondom, ez ne következzen be, mert nagyon-nagyon hosszú sírás és zokogás után tudnám csak ezt a döntést meghozni.
Péter, köszönjük, hogy itt voltál. A könyvet pedig az amerikai film rövid története, ahogy a sejthető, ugye minden nagyobb könyvespoltban megtalálható.
Köszi szépen!